Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
Sose voltam igazi nagy tömegbukásban, vagy annak a közepén, de már láttam egy párat sajnos.
Úristen.
Mégis valahogy úgy görcsösen félek néha egy-egy szituációban, és minden csapat doping ellenes. Nálunk itt a franciáknál extrán, tehát ott börtönbüntetés vár a doping vétségre.
Csisztó Sportcast. Csak hitelesen.
Szeretettel köszöntöm Önöket, és egyben áldott karácsonyt kívánok a Csisztó Sportcast nézőinek. Teljesen új dimenzióba helyezte mindazt, amit az országúti kerékpáros körversenyekről, az úgynevezett Grand Tourokról gondolunk, Walter Attila. Köszönhetően annak, hogy az idei esztendőben a Giro d'Italia-n három szakaszon át is vezette az összetett versenyt, így három napon keresztül viselhette az úgynevezett Maglia Rosa-t, vagyis a rózsaszínű trikót. Attila már most minden idők egyik legeredményesebb magyar versenyzője és pályája igazi robbanás előtt áll. Ezt gondolják a szakemberek, és ezt gondolja édesapja is, aki egyben edzője és felkészítője is a hazai edzőtáborozások alatt. Ebben a mostani epizódban ismét egy különleges edzőtanítvány, illetve apa-fia történet következik itt a Csisztó Sportcastban. Szeretettel köszöntöm a nézőket és vendégeimet itt a Csisztó Sportcastban, Walter Attilát és Walter Tibort, és megbeszéltük, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szóval, hogy így... Mikor az ember karácsonyfa díszekre gondol, nálunk változnak a színek évente, esetleg rózsaszínben, fehérben, kis trikó alakúval. Milyenek voltak az idei karácsonyfa díszek?
Jó ötlet, lehet, hogy jövőre meg kell próbálni. Én nálam mindig ez a piros-arany játszik, úgyhogy én annyira energiám nincs, hogy ezeket cserélgessem, úgyhogy egyszer megvettem, és szerintem majd az én gyerekeim majd lecserélik.
Aha, lehetséges, persze, hát nyilván akinek erre nincs ideje, csak hogy mert nyilván van egy szimbolikája ennek a dolognak minden szempontból. A rózsaszín, ez hogy tud az ember viszonyulni, mint színhez, Tibor, hogyha egy kicsit fontosabb lesz az életében, mert a gyereke kapcsán közelebb kerül ehhez a színhez, a rózsaszín trikóhoz.
Hát megmondom őszintén, a rózsaszín önmagában annyira nem áll hozzám közel, de ha egy kicsit elvonatkoztatunk, akkor mindjárt rögtön nagyon is közel kerül. Mm-hmm. Úgyhogy, és meglepően jól néz ki egyébként biciklis ruhában, és meg tudják úgy csinálni, sőt az egész bicikli meg rózsaszínesítve, mm-hmm. ugye a kormánybetekerő és minden egyéb, vagy bukósisak, szemüveg, ugye a mez kifejezetten. Szóval jó, jó. Nézni is
igen,
nagyon jó.
Igen. Szóval neked is azért volt be megváltozott a viszonyod ehhez a színhez, nem? Az idei évtől kezdve.
Én amúgy nem ellenkeztem soha így a rózsaszínnel, viszont teljesen más így a kapcsolat, mint egy átlagembernek. Szóval nem úgy gondolok rá, hogy most egy szín, és akkor én felvettem ezt a trikót, és azóta én próbálok rózsaszínbe öltözni, nem vettem azóta rózsaszín ruhákat, gondolom. Nem. Díszítettem fel a házat rózsaszínbe, egyetlen egy rózsaszín dolog van most otthon, az a maga a trikó, maga ami trikó. A falon lóg. Uh-huh. Inkább,
keretben? Be van keretezve?
Így persze, természetesen egy apának még annó gyerekkori hát versenytársad volt, uh-huh. egy úr, és felajánlott, hogy bekereteszteti, úgyhogy kint szépen lóg a falon, és nekem éppen ennyi rózsaszín elég is, mert így nagyobb tisztelete van, én úgy érzem, ha nem öltözök minden nap rózsaszínbe.
Világos, hát persze nyilván ez kicsit sok lenne, a kevesebb több alapon nyilván mindenképpen jó. Hát a fehérre is mondhatnánk, mert a fehér trikónak is ilyen szempontból van jelentősége, de tudom, ilyen színeknek kéne még így kinlenni a falon egy idő után, mert azért van az néhány Grand Tour.
Az a hosszú távú terv így van, hogy egy rózsaszín, és attól függ, milyen sorrendben érkeznek, de bízom benne, hogy ha megvan a három, akkor az biztos, hogy a nappali közepén lesz.
Lesz neki hely, mindenképpen. Lesz. Jó, hát a az ember vesz egy nagyobb nappalit, vagy olyan házat,
hát ha meg lesz mind a három trikó, akkor szerintem azzal se lesz baj.
Szerintem nem lesz probléma, így azzal van. Egészen biztos, hogy így vagyunk. Tibor, egy kicsit menjünk vissza az időbe, és arra gondoltam, hogy amikor versenyzőként az ember ugye pályája vége felé halad, akkor, vagy akár be is fejezi, hiszen ez nálad ugye nyilván eljött ez a pillanat, akkor mi kell ahhoz, hogy valaki ne kiégve vonuljon vissza, hanem maradjon benne mondjuk annyi szeretet a sportág iránt, hogy szívesen mutassa meg a gyerekeinek ezt a műfajt?
Hát szerintem az ember válogatja. Én az a típusú ember vagyok, aki örök szerelem a kerékpár, uh-huh. és amikor én abba hagytam az aktív pályafutást, tehát a versenyzést, akkor benne meg se fordult, hogy én másnaptól nem ülök föl biciklire, uh-huh. és nem megyek. Olyannyira egyébként még mai napig is, ha 2-3 napot nem ülök biciklire, már minden bajom van, és el kell menni egy jót tekerni. Úgyhogy tehát alapvetően jól megfertőzött a kerékpár,
És én az a fertőzést továbbadtad, ugye? Rendesen.
Hát igen, igen, igen. Pedig először gondolkoztam rajta, hogy tehát nem minden áron volt ez terve, hogy Attilának mindenképp kerékpároznia kell, de aztán úgy hozta az élet.
És te emlékszel a pillanatra, amikor először az ember mondjuk ilyen kis segédkerekek nélkül úgy elindult? Tehát ez gondolom nagyon régen lehetett, nem?
Hát ez nagyon régen volt pedig. Hát szerencsére nem vagyok még túl idős, de...
Megvan ez a pillanat, amikor az ember hát, igazán először tényleg ügyesen biciklizik? Én a saját fiaimat én tanítottam, és tudom, hogy ezt az eufóriát, amikor először láttam a szemükbe, hogy jaj, végre megy, és anya nem fut utánunk, hát, vagy mellettünk.
Én most 23 vagyok, és szerintem már több mint 20 éve történt ez a pillanat, úgyhogy hát nem sokat vártam, nem is volt tényleg, szerintem már akkor sem úgymond így erőltetve, de hát ha látom, hogy minden nap apa elmegy bringázni, akkor meg kell tanulni egyszerűen, persze. Muszáj, úgyhogy én szerintem nem sokat mentem pótkerekekkel vagy segítséggel.
Semmennyit
gyakorlatilag. Szerintem én hát mondhatni egy hét alatt. Hát addig próbálkoztam, mert hát láttam, hogy más se használ pótkereket.
Biztos visz az ember valamit, vagy ad át genetikusan. Jó, persze meg kell tanulni azt a kerékpározást, mint olyat, amire azt mondjuk, hogy nem lehet elfelejteni, de ezen túlmenően is gondolom, hogy oly sok mindent ad át a szereteten túl. És mi az a pont, amikor az emberben megszólal az apán túl a szakember? Ügyes ez a gyerek, jó a koordinációja, sebesen is megy. Megvan ez a pillanat, amikor egy ilyen felismerés így egyszer csak bekattam?
Hát az talán... első eredmények, szerintem ilyen U13 ugye, korosztályokról beszélünk, tehát ilyen 13 év alatti korosztályban, amikor már először hozta az eredményeket, kicsit komolyabb eredmények, dobogóra tudott állni, akkor már látszott, hogy van benne tűz a szemébe, van tehetség, van képesség hozzá, ehhez a kerékpársporthoz, ugye mountain bike részével kezdtünk, ugye hegyi kerékpár, és abszolút nagyon szerette, és talán...
És miért, Tibor? Beszéljünk majd erről, mert ennek nagyon nagy jelentőség van szerintem most Attila sikereiben, de miért a mountain bike, miért a hegyi kerékpár az út, vagy a sikeres út most végül is az országút felé?
Hát nálunk így alakult Csömörön, csak ennyi szerintem, tehát nem kell ebbe túl nagy valamit keresni. Egyszerűen Csömörön akkor még, mikor elkezdtük a kerékpárszakosztályt, akkor egy aszfaltos út volt be a faluba, és azon reggel ugye mindenki ment dolgozni, este mindenki jött haza. Na most iskola után azon az egy úton, ahol mindenki közlekedik, eléggé nehéz volt kerékpározni, főleg fiatalokkal. Sokkal biztonságosabb volt bent az erdőbe, vagy a földutakon, akkor még elég sok földut volt Csömör és környékén. A Gödöllői dombságról beszélünk ugye tágabb részben. Úgyhogy ez volt az, ami egyrészt ugye nekem, mint kezdőedzőnek is ez jött le elsőre, hogy oké, én végigcsináltam, 20-30 évet leversenyeztem, és én megszoktam az autókat, de nem biztos, főleg úgy, hogy mondjuk 10 gyerek megy előttem, úgy szívesen megyek, és tekerek mögöttük. És tehát elsősorban biztonsági szempontjai voltak a kezdetekben, aztán hát nyilván akkor lett a hegyi kerékpár annyira ismert, elismert, és nem is azt mondom inkább, hogy elismert, hanem a gyerekek nagyon megszerették. Volt egy időszak, ugye ez a 90-es éve vége, 2000-es évek elején, amikor minden gyereknek mountain bike kellett.
Igen.
Ha teszkos mountain bike, ha nagyon profi mountain bike, ugye nagyon széles a skála, de mountain bike-ról beszélünk. Ez volt a nagy boom, és ugye erre ültünk föl félig, ha már úgyis mondhatom azt, hogy a faluban, ugye most már nagyközség Csömör, ugye szinte minden gyereknek volt ilyen biciklije, tehát adta magát. Országúti az egy megint más.
Persze.
Biciklit igényel, azt meg kell újra vásárolni, egyebek, mindent, tehát sokkal könnyebb volt elkezdeni ezt az egészet.
Ugye azt mondta édesapád, hogy ez nyilván a veszélynek a csökkentése miatt is, hát azért a mountain bike, ez nem veszélytelen műfaj, tehát azért azt valljuk meg, hogy azért ott is, bár nyilván minél kisebb egy gyerek, hát ezt tudjuk a tornából is, annál könnyebb, mert ugye még nem fogja fel igazából a veszély lehetőségét, hogy mi rejlik abban, hogyha borulok lefele egy kanyarban, vagy rosszul veszem be. Nem neked rögtön mentek ezek a dolgok? Nem láttál benne semmi veszélyeset?
Hát nyilván, aki gyerekkor óta ezt csinálja, az teljesen máshogy látja, mint ahogy mondtad ugye a tornában is. Egyrészt nem esel akkorát, másrészt megtanulsz esni. Én ezt a mai napig
kérdezni?
Érzem, hogy persze, nem bizonyos szituációban nem félek annyira, mint mondjuk egy országút is, mert tudom, hogy kell esni. tudom, hogy
és
hogy fog.
Hogy kell esni?
Ezt viszont elmagyarázni nem tudom, ezt csak úgy lehet tényleg, hogyha mondjuk 4 éves kora óta ott ül a bringán, és jó sokszor leesik az ember. Bár voltam úgy olyan téli tornatermi edzésünk, ahol az esést gyakoroltuk, tehát szivacsokkal, hogy kell kifordulni, nálunk a kulcson törés, a bringásoknál az alap. Valaki eldől és eltöri
volt
a kulcsontját. Nekem soha semmilyen törésem nem volt. Úgyhogy én mindig le is szoktam kopogni, így van, hogy erre biztos megtanított, de a mai napig úgy érzem, hogy mindenki erre asszociál, hogy a terepkerékpár az nagyon veszélyes.
Hát a ránézésre azt gondolnázom.
Ránézésre annak tűnt, de szerintem nem is tudom, fény évekkel veszélyesebb az országút. Tehát én sose érezem úgy a Montin, hogy veszélyes. Elesel egyrészt a földön, a fűbe, esetleg egy-egy köves talajon megütöd magad, lehorzsolódsz. Talán ez a maximum, ami történhet. Ha egy autó előtt, egy kamion előtt az úton, az egy egészen más történet.
Hát az mondhatnék, igen. Az olyan, mint amikor előtt egy kamion.
Hát az pont olyan, mint amikor előtt egy kamion. Úgyhogy én nem is mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy gyerekkorban sokkal jobb, meg én szülőként biztos azt mondanám, ha az én gyerekem is majd bringázna, hogy először montizzon ott az erdőbe.
Majd
nyilván ne
nagyapával ilyen... megbeszélitek
hát
majd.
Hát majd meg. Vannak olyan dolgok, amik
aktuális lesz.
Úgy néznek ki, hogy nem is lehet érteni, hogy egy ilyen asztalról való lejövetel, azt hogy lehet megcsinálni, de annak is megvan a technika, és ott se lehet olyan nagyot esni. Úgyhogy másik részről, amit pedig előbb mondtál, én szerintem azt a részét örököltem édesapámtól, azon kívül, hogy megvan a bringa szeretete, hogy amúgy meg jobban félek az országúton, mint amennyire kéne, mert még sose estem olyan nagyot, sose voltam igazi nagy tömegbukásban, vagy annak a közepén, de már láttam egy párat sajnos.
Úristen.
Mégis valahogy úgy görcsösen félek néha egy-egy szituációban, és erre próbálok rájönni, hogy ez miért van, aztán az nekem az jött le, hogy ő esett helyettem annyit, hogy már nekem a gényeimben benne van, hogy én már úgy félek néha a mezőnben.
Hoztad egy sejtszinten ezt a fajta félelmet. Jó, de hát nyilván azért ez egy nagyon-nagyon kemény műfaj, és nem tudom, ezt egyébként erre kell-e bármilyen mentál tréning, vagy ilyesmi, amit az ember megpróbálja ezt magából azért ezt a félelmet kimosni, vagy egyszerűen csak sokat kell versenyezni, és akkor...
Hát egyrészt a sok versenyzés az sokat segít.
Igen.
Én szerintem világéletemben ilyen biztonságira fogom venni, vagy az a versenyző vagyok, nem mindig tudom elengedni magam. Van nagyon sok versenyző, aki kockáztat, és úgy van vele, hogy lesz, ami lesz. Én ezt nagyon ritkán tudom megcsinálni, viszont tudom, hogy mit tudom én, mondjuk egy magyarországi Giro, az egy olyan verseny, ahol ha elesek, akkor elesek, ott kockáztatni kell, mert igen, azért küzdök, hogy ott jó legyek. Előtte vagy az utána lévő versenyeken egy kicsit, egy 5-10%-ot visszaveszek, és lehet én fogom előbb behúzni a féket, ha olyan a szituáció. Ezzel nyilván egy kicsit, hát úgymond szenvedek is, vagy hátrányom van néha egy olyan helyzetekben, mert ugye az országúton a pozíció az nagyon fontos, hogy mindig elő legyünk. Néha ebben hátrányom van, viszont tényleg meg tudok csinálni folyamatosan úgy szezonokat, hogy nincs sérülésem, ami meg a másik oldalt kifizetődik.
Ami az egyik legfontosabb dolog.
Hát talán a legfontosabb, hogy úgy menjek haza a verseny után, hogy minden rendben van.
És akkor a Monti után jött az országút, ugye? Tehát egyszer csak eljött az a pillanat, amikor ez így, vagy ez egy átmenet, van ennek egy ilyen átvezetése, hogy az ember, vagy az a hosszú távú cél az országút, csak az iskola mondjuk ehhez, az odavezető iskola, az jó a mountain bike-on keresztül?
Is. Aha. Tehát amikor megalapítottuk 98-ban a kerékpár szakosztály Csömörön, akkor mind a kettőt csináltuk. Tehát volt országút is, és mountain bike is. Leghíresebb országútistánk, illetve pályásunk is, ugye a Lovasi Krisztián, aki csömöri lakos, mind a mai napig, és hát ugye nálunk kezdett, első komolyabb eredményét nálunk ért el, majd ugye nyilván ő is elindult a ranglétrán, és ment fölfele jobbnál jobb klubokba. Illetve most már ő is kezd a vége felé járna a pályafutásának, és akár a szövetségbe itt-ott megpróbálja továbbadni azt a tudást, amit összeszedett ő is itt az alatt a jó néhány év alatt. Tehát így indultunk. Aztán utána, amikor én is láttam, hogy mennyire bonyolult ezt logisztikailag is mindenőleg leszervezni, hogy egyik nap mountain bike-os edzés, másik nap országúti edzés, egyik hétvégén mountain bike versenyre megyünk, másik héten országúti versenyre megyünk, 2 bicikli, más felszerelést igényel, kísérni a mezőnyt autóval. Tehát valahogy úgy alakult, hogy 2002-2003 körül már szinte csak mountain bike-oztunk, és akkor valamikor így 2015-16, mikor újra beindult a Tour de Hongrie, és akkor összetudtunk rakni egy csömöri csapatot, és igazániból akkor indult el, és elsősorban felnőttek. Azt azért tudni kell, hogy 16 éves korától szinte mindenki edz országúton, akármennyire mountainbike-os, illetve az edzéseinek a 70-80%-át is országúton csinálja meg, függetlenül, hogy most versenyez vagy nem versenyez. Tehát ennyit azért tegyünk hozzá, hogy mindenki képbe kerüljön. És akkor ugye ebből adódik már az, hogy ha már annyi sokat edzettünk országúton, és van is rá egy kis képességünk, akkor próbáljuk meg. És akkor ugye először ugye Tour de Hongrie-ra kaptunk meghívást, mint csömöri csapat, több éven keresztül, és akkor így elkezdtünk ugye a felnőtt versenyzőnkkel, később pedig egyre lejjebb levő korosztályokkal is versenyezgetni újra országúton, és ez annyira sikeressé vált, illetve hát ugye időközben pedig látjuk azt, hogy újra aranykorát éri a országúti kerékpár, egyre mindenhonnan annak sokkal nagyobb híre van, sokkal nagyobb eredménynek érik meg egyesek.
Figyel rá a világ, és
ha csak mint apuka mondom, vagy mint úgy edző is, akkor még mondjuk megélni is sokkal jobban lehet egy országúti kerékpárból. Ugye azért mondtam, hogy apukát, ezt is nézni kell egy szülőnek.
Hogyne.
És ezek mind-mind vezetnek ahhoz, hogy amit te az előbb elmondtál, hogy elkezdtünk mountain bike-kal, és a végén országút lett belőle. Nem mindenkinek ilyen az út, mert akinek nincs képesség, vagy nincs úgy kedve, az lehet, hogy megragad mountain bike-ba, és ott is tökéletesen jól lehet versenyezni, és abból is meg lehet élni bizonyos színvonal fölött.
De úgy tűnik, hogy ez most már egészen egyértelmű, hogy te utad az országút, meg hozzá a Grand Tourok világa, ami ugye ez egy, az meg aztán egy külön kaszt, tehát ugye az, azt gondolom, hogy egy egészen más dolog. És próbáltam itt fejtegetni szakemberekkel a versenyzői karaktereket, a tehetségnek a formáját, hogy ki mire lehet alkalmas egy ilyen eseményen, és hát ugye az elsősorban a leglátványosabb különbség az a versenyzők alkata, hogy ki milyen. Ugye vannak az izomcipelő sprinterek, és vannak ezek a nyurgák, már bocsánat, azon, hogy mint te.
Örülök, hogy látod, ezért dolgozok.
Jó, hát azt mondja, figyelj, én akarhatnék nyurga lenni, akkor sem lennék nyurga. Tehát, hogy az
én van tudnék itt izmos lenni, úgyhogy én a másik ebbe az irányba.
És hogy tartod vissza az izmaidat, hogy ne legyen
hát,
túl izmos?
Van egy jó mondás, ez inkább országút is, hogy sokat kell menni, és keveset enni. És akkor az beszokott.
Na jó, de az hogy van az, hogy még a combjaid, ne haragudj, a combjaid se vastagok, pedig egy kerékpárosnak nem létezik, hogy nem.
Nekem valahogy kifejezetten amúgy a combjaim általában elfogynak az edzésen. Igazából tényleg azért, ha a napi 100 km fölött bringázunk, akkor nyilván ez egy genetika is van, aki nem tudna ennyire vékony lenni, és én se hiszem, hogy tudnék ilyen igazi sprinter lenni, nekem erre van képességem, de biztos, hogy tudnék sokkal izmosabb is lenni, de én nekem ez a, tehát az országúton belül kiválasztottam, hogy akkor országút is leszek, azon belül is több életút van. És én ezt az utat választottam, ezeket a Grand Tourok a világát, és ott is az összetett menés, vagy a hegyi menés, ami nekem...
Na, a hegyi menésnél fékezzünk le egy kicsikét, mert apukáddal beszélgettem rólad, akkor azt mondta, hogy hát Attila kifejezetten hegyi menő, és azt is elmondta, hogy ha 100%-ot nézünk, akkor ez kb. 5% a versenyzőknek, és hogy azért a végső nagy győztesek ebből a 5%-ból szoktak kikerülni. A hegyi menőség az a montanás, vagy a montis előéletnek köszönhető alapvetően, vagy azért az is, amit itt hozol genetikusan?
Szerintem ugyanúgy is. Tehát egyrészt már a Montiba is a hegyeket szerettem a legjobban. Visszakanyarodva az előző kérdésedhez, nem volt soha bajom, meg nem féltem a montizástól, de talán így világszinten, ha most arról beszélünk, hogy aki nyerték a korosztályos világbajnokságokat, nem voltam a legtechnikásabb. Ott is kicsit már féltem, vagy nem tudom, egyszerűen voltak pályák, ahol nagyon ügyes voltam, és nem maradtam le, de voltak pályák, ahol egy pici hátrányom volt, és én úgy voltam vele, hogy ebbe is kell fejlődni, de amiben igazán tudok, az a hegymenet. Úgyhogy én ezt vittem át az országútra, és ezért is kezdtem el igazából először országútizni, mert főleg hát hazai szinten nem megsértve ezzel senkit, ugye jöttem a nemzetközi monti mezőnyből, és a hazai országúti mezőnyébe egyből úgymond az élre tudtam ugrani, mert kicsit már szerintem úgy érzem, komolyabb edzésmunkát végeztem, mint a korosztályom, úgyhogy nagyon gyorsan sikerült felvenni az országút ritmusát. És nekem a mai napig ez a, hát ha nem is a fegyverem, mert már találok azért elég sok kihívót, meg olyanokat, akik még sokkal fölöttem vannak, de én ebben szeretnék a legjobb lenni, úgyhogy én ezt erőltetem.
Na miben? Akkor most tegyük fél az apuka szemét, és a szakember szemét kérdezem. Miben áll Attila tehetsége?
Hát amit elmondt az előbb, tehát ilyen nyurga.
Igen.
Tehát ilyen 63-4-5 kiló a versenysúlya, 186-7 centihez, amit ha összerakunk, akkor tényleg nyurga. És emiatt egy nagyon jó alkata van, főleg így a hegyi menésre, és hát ugye nyilván ahhoz még erről létbe is tudni kell tekerni a pedált.
Hát hogyne? De az van egy vele született extra vitál kapacitással? Tehát az, ami ugye tudjuk a sportolóknál, hogy van, aki kap egy jó adagot mondjuk így az anyatermészettől, a szülőktől, és nagyon sokat hozzá lehet tenni, de azért van, ami nem behozható.
Hát igen. De a kerékpársport szerintem pont az a fajta sportág, amit a végletekig lehet edzeni, fejleszteni, és akkor lesz jó valaki, ha ezt minél tovább csinálja.
Tehát... De akkor ehhez mi kell? Tehát a fájdalomtűrésnek, az oxigénhiány elviselésének valami egészen elképesztő képessége?
Hát nem, igen, de nem így kell azért ezt elképzelni. Tehát ez mindez kell hozzá. De nyilván nála is úgy van, meg minden más versenyzőnél is, hogy abban a pillanatban, ha annyira nehéz, vagy olyan sokáig nehéz, akkor ugye lehet látni mondjuk egy mezőnyben, hogy kikiborítanak ugye a csoportból, és akkor elengedik, mert nem bírja aznap tovább. Ugye ebből adódik össze akár az összetett versenyzés is, vagy akár az aznapi versenyzés is, hogy ki meddig bírja a szenvedést.
Na, ezt mondom, hogy a tehetségnek egyfajta fokmérő, hogy ki meddig bírja a szenvedést?
Hát igen, de ez minden sportban, nem? Ami ilyen típusú sport. Tehát állóképességi sport, ott azért igen, szenvedni kell kőkeményen, és nagyon
mondták,
sokáig.
De a kerékpár ebben az egyik csúcs. Tehát én most azért nagyon régóta figyelem tényleg a mindazokat, hát akiknek
most,
a...
Most gondold el egy ilyen Grand Tour, ami mondjuk 3 hétig tart, igen. Ott 21 napig kell szenvedni.
Igen.
Van, amikor kicsit nagyon, van, amikor kicsit szerencsésebb nap van, és kicsit jobban jön össze, de összességében minden nap nagyon-nagyon szenvedés van. Na mondjál még egy olyan sportágat, ahol minden nap föl kell ülni a biciklire, vagy minden nap ki kéne menni focizni. Tehát ugye, amikor azt mondjuk, hogy van egy foci világbajnokság, vagy egy ilyen nagyobb torna,
persze.
Ott sem minden nap játszanak.
Hanem, hát még a labdajátékoknál is, ugye, amikor van egy-két nap pihenő, azért az mégis az regenerálódás valami szinten
hát
segít.
Igen. És akkor még a másik
itt
része...
Itt nincsen regenerálódás.
Tehát azt nézed, hogy a napi szakasz is mondjuk 5-6 óra. Tehát ugye az alá nem adják nagyon sokszor.
Ugye, ezek az útvonal tervezők.
El kell jutni A-ból B-be, ugye ezt megtervezik, de egyébként pont emiatt tervezik meg, mert ez így adja. Aha, tehát aha. Egy körülbelül 100 órát kell egy 3 hét alatt lekerékpározni, ez a versenyidő. Ezzel lehet megnyerni, és akkor ugye azok, akik minél hátrébb vannak, azok lesz 101, 102, 103 x óra hátrányuk, és akkor ebből adódik össze a végeredmény. Tehát körülbelül egy Grand Touron 100 órán keresztül szenvedni kell,
ami... Most ugye azt mondtad, hogy hát a regenerálódni nincs idő, de hát azért van, meg kell is. És gondolom, hogy valahol az is szétszórja a mezőnyt, hogy ki hogyan tud regenerálódni. És ebben úgy hallottam, hogy neked ebben is van valami egészen speciális, szerencsés alkatod.
Hát ha nekem teszed fel ugyanazt a kérdést, akkor én már egy kicsit máshonnan közelítem, hogy nem hiszem, hogy testben van akkora előnyöm, tehát megvan minden adottságom, ami kell ahhoz, hogy mondjuk akár a legjobb legyek. Nem születtem olyan vérösszetétellel, hogy mint egy UFO, de ami sokkal hát, fontosabb, az itt fentlől el, én úgy érzem, és egyre inkább azt érzem, hogy én bringázni szeretek, úgyhogy én edzeni szeretek, én fejlődni szeretek, úgyhogy ezek a legfontosabb dolgok, ettől tudok mindig egyre jobb lenni, mert engem ez igazából ez érdekel a legjobban, nem pedig a vele járó dolgok, hanem maga a bringázás. Úgyhogy úgy nem nehéz fejlődni, ha szeretsz minden nap bringázni. Meg valamilyen szinten a szenvedést is meg lehet tanulni, szeretni. Tehát teljesen más azért egy olyan szenvedés, amit a bringán élek át, mintha, mit tudom én, megvágom az ujjam. Tehát nem úgy, nagyon könnyű egy idő után elhatárolni ezt a kettőt.
Attila, és hol fáj? Tehát a szenvedésnek mik azok a manifestálódásai, ami ilyenkor tényleg, tehát ott tényleg az ember érzi az izomfájdalmat, az oxigénhiányokat. Tehát mi az, amivel, ahogy mondod, meg lehet tanulni együtt élni, meg lehet tanulni, nagy Isten, szeretni is.
Hát ez tényleg az egész, mint egy futásnál, bármelyik sportnál, úszásnál, az egész tested úgymond savasodik, ez egy ideig fájdalom érzed, de nekem is nyilván ahhoz a legközelibb, meg nekem is fáj, de nekem egy tök más reakciót vált ki ez bennem. Tehát én örülök annak, ha mondjuk ha az a fájdalom, látom mondjuk a biciklis órán, hogy milyen teljesítménye jár, hogyha ez egy jó teljesítménye jár, akkor én nekem az egy pozitív fájdalom, úgymond. Tehát nem, hogyha nem megy jól, és úgy érzi az ember, hogy lapos a gumi közben nem is, akkor az nem egy jó fájdalom, és ezeken a napokon kell a legtöbbet szenvedni. De összességében én egy verseny után, vagy egy edzés után, mikor hazaérek, már tényleg nincs bennem semmi fájdalom, csak a fáradtság, meg az izomfáradtság, amit ugye mondtál, és leülsz így otthon a kanapéra, és az a legjobb érzés. Úgyhogy én emiatt is szeretem, tehát minél hát jobban álltok fáradni.
Leülni a kanapéra én is nagyon szeretek.
De. Igen, de nekem is, amit édesapám mondott, ha mondjuk két napig nem bringázok, akkor tök más leülni a kanapéra. Úgyhogy egy jó fárasztó edzés után, vagy egy verseny után megpihenni, az tényleg az egyik csúcspont. Egy Grand Touron pedig ezt kell jól összerakni, és ebben viszont tényleg érzem, hogy lehet, hogy csak én gondolom így és emiatt, de másokhoz képest van egy kis előnyöm vagy tehetségem, hogy minden nap tudok hasonló teljesítményt leadni, 24 óra, vagy inkább úgy mondom, hogy 18, mert csak annyi van mondjuk egy szakasz vége, meg a következő eleje között, az már majdnem elég arra, hogy kipihenjem. Aztán nyilván vannak jobb, meg rosszabb napok, de nem félek attól,
nem csak te érzed így. Tehát azért így azt van. Gondolom, hogy a szakma is, sőt a nemzetközi szakma, láttam a Giro vezetőségét pár héttel ezelőtt, amikor itt voltak, és azt kell mondanom, hogy mint egy újonnan felfedezett kincsről úgy beszéltek rólad. És így is beszél gyakorlatilag a szakma. És hát már most ugye olyan horizontokat mutattál itt ebben a sportágban, ahol még senki nem járt magyar részről. Nyilván ez egy óriási apai büszkeség is, nyilván az embernek felelőssége is van, hiszen Attila jelenlegi itthoni munkáit, edzéseit ezért továbbra is te vezényled, gondolom a nemzetközi csapattal egyeztetve, nem?
Hát alapvetően igen, nyilván az UCAS-t, meg az, hogy mit kell csinálni pontosan, illetve milyen versenyekre készül, és annak a szisztémáját ők alakítják ki, ők egy magasabb szinten vannak, ők jobban értenek hozzá, de ez ugye egészen a végrehajtásig le kell csordogáljon, és na itt vagyok én, aki itthon, amikor ő itthon tartózkodik, akkor be tudok segíteni, és átbeszélünk
és
dolgokat, és igen, úgy egész jókat tudunk.
Úgyhogy kaptam egy fotót tőled a telefonon, amikor éppen ment előtte,
így van. Valamikor többen is tudunk menni, van egy-két magyar srác, aki hasonló a jó képessége, mint Ati, és akkor tudnak együtt biciklizni. Mindenki más csapatban van, tehát kicsit nehéz is ezt össze, de ebbe a holt szezonban, a felkészülési időszakban egész sokat lehet együtt is biciklizni, de ő az a szerencsés, aki egyedül is elmegy és megcsinálja, bárhányszor is. Úgyhogy én meg sokszor, amikor tehetem, akkor elmegyek vele, és vagy segítem
most,
az ő edzését.
Most nem hallaná, és csak mi beszélgetnénk, akkor az, amiről azt mondta, hogy úgy érzi, hogy megvan a képessége akár arra, hogy a legjobb legyen. Ezt szakemberként tényleg úgy látod, hogy gyakorlatilag a legmagasabbig eljuthat akár ezekben a Grand Tourokban?
Hát most már azt mondom, hogy igen. Amikor
lehet összetett győztes?
Egy-két éve, hát abszolút. Hát volt rajta trikó, látjuk, hogy megjött. Szakasz 14. helyen zárta ugye a mostani Girót, az előzőt a 27. helyen, tehát már ez is egy fejlődés, ha ezt nézzük. Ugye az időhátrány is lefeleződött, az összetett hátrány, ami az első helyezettől kapott két év alatt. Nyilván minél közelebb kerülünk, annál nehezebb ezt ledolgozni, tehát a csúcs az tényleg azok a fél százalékok, negyed százalékok, amiket még mindig hozzá kell arra, hogy varázsolni a teljesítményhez, mert egy darabig kettesével lehet venni a lépcsőfokokat, aztán utána már csak egyesével, aztán meg ki kell találni, hogy amikor már nincs lépcsőfok, hogy fogunk följebb jutni. De biztos eljutunk idáig is. Egyelőre szerintem még mindig vannak lépcsőfokok, tehát fogunk tudni fejlődni, előre felhaladni, és szerintem abszolút megvan benne az a képesség, hogy mind fejbe, mind testbe, hogy kihozza magából azt a...
Attila, ugye azt mondtad, és ez nagyon szimpatikus, és azt tapasztaltam munkában, sikerekben, sőt, minden egyébben, hogy azok az emberek jutnak igazán magasra, akik szenvedélyesen szeretik, amit csinálnak, és minden mellé jön. Tehát jöhet a siker, a pénz, a csillogás, de hogy igazából a szenvedély nem múlik el, és nyilván ez itt nálad is a fővezér motívum. De azért azt érzékeled, hogy akár ezzel a három szakasz győzelemmel, gyakorlatilag nem csak, hogy felhelyezted a Grand Tourok világát és Magyarországot a térképre ezzel a nemzetközi kerékpáros világban, ami azért a világ egyik legnagyobb közössége, hogy ezt azért 500 kötőjel 800 millió ember nézi, hogy azért olyan sporthíradó a világon nincs, ahol a rózsaszín trikót, vagy éppen az aktuális túrnak az aktuális színű trikóját viselő embert nem mutatná meg a kamera. Ez egy más nagyságrend, mint sok más sportban egyébként, akár egy-egy világbajnoki cím. Ez úgy azért úgy megérintett valamilyen szinten?
Hát nyilván meg főleg, ha így elmondod ilyen szépen, akkor meg extra. Vagy ahogy ugye ott voltunk a Giro eseményen, ott is igazán megérintett. Nem is azt mondom, hogy próbálok vele nem foglalkozni, de egyrészt tényleg soha nem ez motivált, meg nem is gondolkodtam abba, hogy ideig eljuthatok, úgyhogy bele se gondoltam, hogy tényleg mi lesz, hogyha ennyi ember tudni fogja a nevemet, vagy bármi hasonló.
Hát most már elég sokan tudják.
Most már elég sokan tudják, és tényleg elég furcsa érzés.
Hát itt a hazai sportéletet gyakorlatilag a labdarúgó Európa-bajnokság előtt, de teljesen felkavartad. Tehát olyan őrület lett itt egyszerűen az emberek. Azt kell mondanom, hogy tényleg a Giro idején csak rólad beszélt mindenki az országban. Láttátok?
Ez
tudjátok?
Volt, ez volt nagyon furcsa nekem. Nyilván tudtam, hogy hát na ez most komoly lesz az a pillanat, mikor nekem bennem realizálódott, és szerintem én voltam az első a világon, aki tudta, hogy én vagyok a rózsaszín trikós, ami egy jó érzés volt már ott, hogy még láttam, hogy még nem indult el, de én már tudom, igen, furcsa igen. Érzés volt ez a 3 perc gyakorlatilag. És onnantól tudtam, hogy ez egy óriási dolog lesz, de pont úgy tudtam hazamenni a szállásra, a csapatszállásra, ugye folytatódott még a verseny, hogy nem volt nálam a telefonom, ültem a kocsiban gyakorlatilag egy órát, nem is volt baj, mert kicsit tudtam emészteni ezt az egész szituációt, és mire hazaértem, ugye 1-2 órával később, akkor láttam, hogy mi minden történik itt Magyarországon, és hát azt nem akartam elhinni, tehát küldték, hogy rózsaszín az új stadionunk, és azt hittem, hogy szivatnak a barátaim, hogy megcsinálták Photoshoppal. Aztán küldte egy másik ismerősöm, küldte egy ismeretlen, hát mondom, ez csak nem terjed, ez a kamukép ennyire, úgyhogy mondom, ennek csak igaznak kell lenni.
Megőrültek az emberek.
Tényleg úgy éreztem én is, hogy megőrültek, úgyhogy jó lett volna ezt kicsit jobban átélni. Nagyon nehéz volt ott, hát ugye minden hírt el akartam olvasni, mindenkivel beszélni szerettem volna, de nyugodtnak kellett maradni, mert már 9 óra este, 10-11 holnap reggel rajt van, és éjfél van lassan, és még mindig kattog az ember. Azért ez egy jó lecke volt, és beszéltem is a tavalyi rózsaszín trikót viselt egy srác, aki velem egy idős, és 14 napig is hordta a trikót, és őt neki mondtam, hogy ez durva, hogy nem nyerted meg végül a versenyt, ő negyedik lett, szóval ő is ugyanígy robbant be hozzám hasonlóan, csak még egy fokkal előrébb végzett, hogy ez tényleg óriási nyomás, ez óriási felelősség, minden lépésedre odafigyelnek innentől kezdve, úgyhogy hát a mai napig szokom.
Mint egy reflektor csóvát hoznál, vagy húznál magad körül.
Hát igen, ezelőtt próbálok néha kicsit így kiugrani, ha elvesztem.
Elhiszem, de hát nem fogsz tudni, mert Giro d'Italia, Grande Partenza, jövő év, május 6-a, 7-a, 8-a Magyarország.
Így van. De nem is szeretnék amúgy igazából, meg kell szokjam, jó, meg kell válogassam, hogy hol szereplek, mikor szereplek, és akkor lehet ezt a részét is élvezni, meg tényleg az a szeretet, meg a tisztelet, meg az, hogy hányan írják, hogy hát ők most mi elkezdtünk bringázni a tiszteletedre, vagy hogy hányan vettek ki szabadnapot másnap.
Óriási hatása van.
Ez olyan megtiszteltetés, amiben nem gondoltam, hogy valaha részem lesz.
Tényleg fantasztikus, és hát nyilván egy másfajta felelősség is, még biztos vagyok benne, hogy a magyarországi rajtig sokat fogunk beszélgetni azért, de nyilván egy új perspektívába helyezi, gondolom, nyilván Attila életében is ez a vers, vagy ezt a versenyt a következő év, meg a magyarországi rajt. Egy picit még arra térünk vissza, Tibor, mikor ugye elhangzott az, ugye, hogy milyen összetevőkből kell, hogy a sikeres versenyző tulajdonképpen így megszülessen. És azért, hogy egy ilyen csapat, mint amilyen ez a francia csapat, amelyik most ugye végül is Attila csapata lett, én nem tudom, hogy amikor az ember egy ilyen nagy csapatnak a része lesz, neked van abban tapasztalatod, hogy mennyit ugrik úgymond a tudományos felkészítése egy versenyzőnek, gondolok itt a tényleg az étkezésnek a gramra kiszámolásától elkezdve, nyilván a felszerelések minőségét azt el tudom képzelni, hogy nagyságrendekkel jobb dolgokkal találkozik az ember, de az tényleg egy másik szint, tehát most szakemberként azt mondod, hogy ezt nyilván itthon nem lehetett volna.
Hát egész biztos nem. Tehát ezeknek a csapatoknak, ugye 20 ilyen csapat van a világon összesen, ők csinálják ezt a fajta külön versenyligát, tehát ide bekerülni, illetve ezek a csapatok olyan színvonalat tudnak képviselni, amit az előbb is elmondtál, tehát az edzés technikai része, a maga kerékpár, mint eszköz, ugye abban is vannak időfutambringák, ott is vannak komoly fejlesztések, mindig kitalálnak valamit, hogy az fél kilométerrel, 1 kilométerrel gyorsabban menjen a bringa, még mind a mai napig lehet ezt felfele vagy tovább
növelni. Azt mondtad, hogy ebben nyilván technikailag határa csillagoség, meg nyilván az edzés munka minőségében is, meg fejlesztésében is határa csillagoség.
Hát mindenki jön egy képességgel, egy tehetséggel, egy megszállottsággal, és akkor ehhez hozzá kell rakni okosan jó munkát, és akkor el lehet jutni szinte bármeddig.
Kérdezhetek most egy csúnyát, csak azért, mert ugye nyilván magunk között vagyunk, és nyilván fontos, hogy mindenről beszéljük. Mennyire tette tönkre, vagy helyezte úgy dimenzióban mondjuk Lance Armstrong ezt a sportágat, és kijött-e már ez a sportág esetleg abból a időszakos vákumból, amit azért ez generált a körülötte lévő vihar?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy szerencsére én azt látom, hogy ma a hála ezeknek a rengeteg dopingvizsgálatnak és mindenféle, most már az eljárásokat is vizsgálgatják, tehát nem csak azt, hogy most van a vérbe valami, vagy nincs a vérbe valami, hanem különböző egyéb összetevők, illetve eljárásoknak az összességéből, hogyha teljesítményfokozást lehet elérni, már ezt is előbb-utóbb betiltják. Aztán mindig van egy ilyen orvosi háttér, vagy egy gyógyszeripari háttér, aki meg azért lobbizik, hogy még kitalálnak valamit.
Mondjuk biztos nagyon, hogy úgy mondjam, finom az a mesdje, ahol a természetes teljesítményfokozás és már az egyébként nem elfogadott, vagy nem megengedett teljesítményfokozás maradt. Hát, tehát meddig lehet egy versenyzőt tudományosan addig kísérni, amíg még szabad, amíg még engedik a szabályok, és amikor az ember azt mondja, hogy na ez már nem, szóval ez nyilván
egy... Ez olyan embert kellett volna megkérdezni, aki erre tud érdemben válaszolni.
Mondom, hogy ez biztos nagyon
én általánosságban tudok erre válaszolni. Én is részt vettem rengeteg ilyen dopingellenes rendezvényen szabályokat, hogy kell betartani. Ugye én is voltam, meg vagyok is ugye csapatvezető, sőt szövetségi kapitány is voltam, ahol különösen oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Szerencsére Magyarországon mondhatjuk azt egyébként, hogy ezek a dolgok olyan piszok drágák, meg az eljárások aztán végképp, hogy tehát Magyarországon abszolút nem volt jellemző.
Magyar költségvetésben
ezt? Magyar költségvetésben ezt nem lehet megcsinálni, értelmetlenül lehet megcsinálni. Tehát van olyan, hogy mondok egy tök egyszerű példát, melyik ez a megfázásra, amit szedsz, ez a italpor,
ja,
tudod?
Igen, mondjuk egy
és a neocitránnak is van egy olyan változata, ami már dopping. És full el lehet tiltani magad 2 évre, egy tök szar, igen, bocsánat. Igen. Tehát ha rosszul vált, este rosszul érzed magad, elmész a gyógyszertárba, a gyógyszertáros neked rosszat ad, mert a másik változatát adja, akkor amiben kész van valami, és másnap te kapsz egy dopingvizsgálatot, és azzal meg lehet dőlni, akkor aztán megy a magyarázkodás, illetve akár 2 évvel tiltást is lehet kapni, pedig semmit nem ér konkrétan. Persze. Csak rajta van azon a doppinglistán, ami vagy az összetevője.
Igen.
Tehát ugye azt kell nézni, hogy általánosságban ugye a maga doppingtörvény és a doppinglistás szerek, azok az összes sportágra, igen, vonatkoznak. Tehát mondjuk az, hogy egy sportlövő mitől lő jól, és azzal ő ugyanúgy megdőlhet, de aztán egy centivel nem menne jobban attól, hogy ő azt a fajta dolgot
szedi. De ez nyilván egy fokozott figyelmet igényel azért a versenyzőtől, nem?
Abszolút, nagyon nehéz ez, nagyon nehéz.
Ez egy szigorú élet, nem?
Hát nagyon, viszont nyilván ez egy nagyon pozitív dolog. Ami először eszembe jut róla tényleg az, hogy ez, azért ez kellett a sportnak. Ugye, amikor
tehát
volt
kellett ez a tisztulási folyamat?
Kellett nagyon, és én nagyon örülök neki.
Igen, Lance Armstrong esete ez gyakorlatilag igen, felébresztette, tehát, felrázta a világot, az egész kerékpáros közösséget.
Ettől független mindenkinek meg te lehet a magán, így van a magánvéleménye róla, de az biztos, hogy nagyon sokat szigorodott az egész, tehát nálunk a csapatnál nem is tudom, hogy milyen felindítatásból, de az én csapatom az minden csapat dopping ellenes, viszont nálunk itt a franciáknál extrán, tehát ott börtönbüntetés vár a dopping vétségre. Tehát,
ez egy elég komoly kockázat.
Elég komoly a kockázat. Nekem saját magamnak kell küldeni utána, el kell mennem saját magamnak laboratóriumba, ahonnan küldöm az én eredményeimet. Attól függetlenül, hogy tegnap voltak nálam, ugye házhoz jönnek reggelente, nekem másnap el kell mennem egy laboratóriumba, ez volt velem múlt héten. Kijöttek hétfőn, kedden mehettem a laborba ugyanazt a vérmintát elküldeni a francia szövetségnek.
Tehát ők nem bízzák a véletlenre.
Ők nem bízzák a véletlenre, viszont ez egy pozitív dolog, mert tényleg lehet erről beszélni, nyugodtan tudok erről beszélni.
Én örülök is, hogy erről beszélünk, ez a mert téma szerintem, egyáltalán. Igen, mert azt gondolom, hogy ezt azért kell rendbe tenni, mert nyilván, mikor az ember ilyen egészen ufonisztikus emberfeletti teljesítményű sportot néz, mint ami a Grand Tourok világa, valljuk meg. Még az élsporton belül is szerintem egy külön tényleg kaszt, és egy külön beszéltünk ugye a 3 hetes terhelésről, akkor mindig vannak a legyintők, mindig vannak azok, akik azt mondják, hogy jön már. Én meg azt gondolom, hogy itt ülsz te, itt ül egy volt versenyző, egy edző, akitől személyesen jó ezt hallani, hogy ez egy ilyen szigorú, tehát a börtönt kockáztató lépés lehetne, és nyilván az ember nem véletlenül edz 8-10 órát naponta, mert hogy a természetes eszközökkel.
Hát én elsősorban azt érzem, ami engem nagyon megnyugtat, hogy mondjuk én versenyzek egy Giron, én nem érzem azt, amit mondjuk a tévében látsz, hogy hát ilyet nem lehet. Régen szerintem voltak ilyen teljesítmények, mondjuk 20 évvel ezelőtt, látszik ez amúgy a versenyidőkön is, tehát kevesebb kilométert teszünk meg mondjuk ugyanannyi idő alatt, vagy az Armstrongnak a rekordjai a mai napig nem dőlnek meg, pedig a felszerelés, a felkészülés minden sokkal profibb, mégis lassulnak, tehát lassultak elég komolyan a versenyzők. Én sose érzem azt, hogy megver mondjuk a Giro győztese, akkor én nem érzem azt, hogy én mondjuk, ha sokkal jobb lennék, vagy tehetségesebb lennék, vagy többet dolgoznék, nem tudnék ennyire gyorsan fölmenni. Nincs bennem soha ez az érzés, ami nagyon megnyugtató, és ennek örülök. Annyi mindennel lehet fejlődni, ami természetes dolog, az étkezéssel, az alvással, most külön ilyen légzéstechnikákat kapok, tehát a tüdő, a légzőizmok fejlesztése, mindenben annyi százalékot lehet fejlődni, ami tényleg elrepít oda, ahol egyszer egy ember volt.
Egy ilyen csapat egyébként ezt teszi hozzá a technikán, meg nyilván hogy mondjam, ezeken túlmenően, hogy valóban ezeket a apró nüansznak tűnő részleteket is kihangsúlyozza, és szakembert ad hozzá?
Igen, nagyon. Nekem volt egy benyomásom a mostani csapatomról, hogy mivel ők a legrégebb óta működő profi csapat, ezért ez kicsit egy ilyen régi iskola lesz, úgymond. Tehát, hogy sokat kell biciklizni, és kész. De annyira profizmus látható, hogy nagyon-nagyon megleptek az első vizitnél. Tényleg mindent ki lehet számolni, mindenre lehet adni, és utána az annak örülök, hogy nem is kell mindent kiszámolni. Tehát én olyan versenyző vagyok, aki nem grammozza a tésztát így novemberbe, mert nem ezen fog múlni, hogy
és mikor kezded el grammozni?
Nagyon ritkán grammozom, tudom, hogy mekkora az én adagom, tudom, hogy mennyiből érzem jól magam. Van, hogy a grammozás nem segít, van, akinek fejbe azért elég nehéz. Én olyan vagyok, aki tudom, hogy ennyit megeszek, és ettől jól is fogok menni, nem is fogok meghízni, nem tudok igazán meghízni, úgyhogy nem szükséges mindig rátennem a mérlegre az étel, de ez csak egy
ezzel
példa.
Ezzel nem stresszeled magad pluszban.
Ezzel nem stresszelem. Inkább vannak olyan dolgok, amit stresszelek, arra pedig van például a csapatnak pszichológusa, meg lehet beszélni. Talán nekem a legfontosabb, vagy talán a legfontosabb, nem biztos, hogy ez az, de nekem az a magabiztosság, amit a csapat nyújt. Tehát, hogy itt vagy ezen a szinten, ilyen profi körülmények között, igazából a teljesítményem nem sokat, tehát folyamatosan fejlődik, de ugyanabban az ütemben fejlődik, mint amikor mondjuk a Csömör színeiben versenyeztem. Aha. Csak még mindig fejlődik. Azt kell elhinnem, hogy ez a teljesítmény egyszer elég lesz, mondjuk, vagy még egyszer fel tudom majd venni a trikót, vagy többször, vagy akár a végén is, ami azért még tényleg egy más szín, de ebbe segít egy ilyen csapat, hogy tényleg magyarként nehéz volt azt elhinni mondjuk 5 éve, hogy ez lehet, vagy eljutunk ide, most viszont olyan versenyzők mellett ülök.
Így van.
Karnyújtásnyerül a buszon egy olyan versenyző mellettem, aki már megcsinálta, és látom, hogy én ugyanazt teszem, ugyanott alszom, ugyanazt csinálok mindent. Nincsenek titkai.
Hihetővé válik a dolog. Abszolút. Mi az ideális kora egyébként egy versenyzőnek itt a Grand Tourok világában? Tehát most fizikai, mentális, mindenféle...
Most van változóba egyébként, tehát idáig azt mondták, tehát a régi iskola, ugye előbb beszéltünk erről is, az például 26 év alattiakat nagyon nem is engedett grandtúroztatni, mert akkor azt mondta a szakma, hogy kell egy 10-15 év kerékpározás, tehát edzettség, mire eljutunk arra, hogy ezt ki lehessen, vagy végre lehessen hajtani, meg lehessen csinálni. Aztán annyira fejlődött az ellenőrzési rendszere a felkészülésnek, ugye akár a wattmérő, a pulzusmérő, és sorolhatnám, hogy még mennyi minden eszköz van, amivel lehet mérni a teljesítményt, lehet mérni a heti teljesítményt, havi teljesítményt, és egyszerűen kiszámolták a szoftverek gyakorlatilag, hogy sokkal hamarabb is el lehet oda jutni, és most már láthatóan vannak világsztárjaink 19-20 évesen, van ugye Pogacsár pont Attival egyidős, 2 Grand Tourt már meg tudott nyerni, 2 Tour de France-ot, ami úgy gondolom, hogy már önmagában egy nagyon nagy, hogy egyáltalán valaki, nyerjen kettőt, a másik pedig, hogy ennyire fiatal. De nagyon jönnek a fiatalok, és nagyon elkezdik keresni.
Mikor lesz Attila a csúcson? Mikor lesz Attila a csúcson most így, ha szakember kell prognosztizálni ezt?
Attila szerintem rendelkezik egy nagyon magas teljesítménnyel, és azt csiszolva folyamatosan fog tudni fejlődni, és szerintem mindig meg fogja találni azt a módot, hogy minden évben 1-2-3% hozzá tudjon rakni. Én azt mondom, hogy ő ez a fajta típusú versenyző, nála nem azt a fajta megingást látom, hogy egyszerűen egy szuper eredmény, és utána sok kevésbé jó eredmény, hanem úgy standard, hogy amikor elindul afelé, hogy most akkor elindulnak a jó eredmények, akkor szinte nem is tud rosszul versenyezni, hanem folyamatosan tudja ezt a magas szintet.
Ez a megbízhatóság, ez fantasztikus.
Viszont nincsenek ezek a kiugró jó eredmények. Ez ugye rengeteg gyerekkel dolgozok, rengeteg versenyző volt a kezem alatt, és látom azt, hogy kinek mire van amúgy képessége. El lehet jutni azzal a módszerrel is, illetve például egynaposokon, mondjuk egy világbajnokságon, vagy egy olimpián, jó napja van, csodákra képes rengeteg ember.
Hát ezekről, de igen, ezekről nem is beszéltünk igazán, pedig hát nyilván ezek legalább annyira fontos állomásai mérföldkövei lehetnek majd a pályafutásodnak. De azért hadd utazzak most időben egy kicsit előre, jó? Tehát most május 6-a van, aztán 7-a, aztán 8-a. Van egy Budapest-Visegrád, ugye? Van egy egyéni időfutam, ami itt Budapesten zajlik, és a Hősök terétől megy majd a Vár, azt hiszem, hogy a Mátyás templom mellé, és akkor lesz egy olyan szakasz, ami Kaposvár, Balaton körül, és aztán a végén, ha jól tudom,
Balatonfüreden
zajlik. Mi fog ott abban a három napban történni?
Hát ez egy elég jó kérdés. Az elsődleges cél, hogy tényleg ott legyek a rajtba, ami, hát egy kicsit nyugodtabban mondom ezt, mint tavaly, vagy tavaly előtt, ugye az első Grand Tourok előtt. Úgy érzem, hogy egy jó kapcsolatom van a Giroval, ezt látja a csapat is, úgyhogy mindenképpen szeretnék, ha ott legyek. Nyilván ahhoz olyan teljesítményt kell jövőre nyújtsak, hogy megérdemeljem, hogy ott vagyok a keretbe.
És hogy a francia csapatod is támogassa, hogy mondjuk ne a Touron, hanem a Giron indul inkább.
Szerintem az lesz a legkisebb probléma, így van. Én mindent meg fogok tenni, hogy itt lesek és a legjobb állapotban legyek. Úgy érzem, hogy... Hát nem is ilyen elszólásokkal, mert direkt szólom így el magam. Az első szakasz az egyértelműen nagyon, nagyon kedvező nekem. Talán nem nekem a legkedvezőbb. Azóta látom a névsort, hogy kik fognak érkezni, naponta jelentik be, és vannak olyan versenyzők, akiknek hát még kedvezőbb, akik jól is mennek ezeken a közepes hegyeken, és irdatlan gyorsak. De én szeretek Visegrádon bringázni, én sokat edzem. Azóta szerintem egy 6-7-szer voltam a bejelentés óta ott, ebbe a hidegbe is.
Van egy kis helyismereted is,
nyáron fogok
több, mint a többieknek.
Igen, vagy tavasszal fogok ott még komolyabbakat edzeni, tehát egy nap többször komoly tempóval. Mindenképp az lesz a terv. Aztán kíváncsi vagyok arra, leginkább ezért mondtam ezeket a kedvező dolgokat, mert tényleg egyrészt kedvező, másrészt pedig meg kell tanuljak úgy versenyezni, hogy nagy rajtam a nyomás. És lehet, hogy ebből egy óriási lebőgés lesz. Nem hiszem, hogy lehet be lebőgni, ha már az ember ott van a Giron, hiszen
az már önmagában
21 nap lesz lehetőségem, és fogok jól menni. Az benne van a pakliba, hogy nem az első nap fogok jól menni. De én úgy szeretnék itt rajthoz állni, hogy igen, tőlem ezt várják az emberek, és nézzük meg, hogy mit tudok akkor, mikor már nem egy, hát mondjuk ki no-name versenyző hirtelen jól megy, felveszi a rózsaszint, és mindenki csak néz, hogy
ez hogy
mi a helyzet, hanem a többi versenyző is mondja azt, hogy hát erre a magyar srácra figyeljünk, és hogy én hogy tudom összerakni ezt fejbe, mert tényleg mondjuk...
Van esélye arra, hogy ebben a három magyarországi szakasz bármelyikéből esetleg az élen végez?
Hát esély szerintem csak az elsőre van. Hogy az első szakaszon,
a visegrádi
szakaszon tudom magam megmutatni. Az időfutam...
Persze, az nem a te
az, hát igazából. Igyekszem jól menni, hiszen az összetettben nagyon Persze. fontos. Viszont vannak a számnak specialistái, ezek általában 80 kilós nagy darab versenyzők, akik a síkon tudnak jól haladni. Nekem nem ez a fő erősségem, de szeretnék abban is sokat fejlődni. A Balatonfüredi pedig egy sprint szakasz, tehát ott ezekkel a kis combokkal nem veszem fel a harcot a nagy sprinterekkel. Az első nap mindig viszont a legnehezebb gyakorlatilag, szerintem kaotikus lesz ott az első nap. Ezért jó, hogyha időfutammal kezdődik, ugye ki vannak osztva a szerepek, megvan az első trikó, onnantól megvan a kontroll a mezőnybe, így kontroll nélkül fog versenyezni az a 180 fő, mindenki friss, mindenki erős, és hát mindenki nyerni akar az első szakaszon, úgyhogy meg is kaptam azóta sokszor, hogy hogy hát igen, nyerni akar, tehát nagyon sokan nyerni akarnak, viszont abban biztos vagyok, hogy én jobban akarok nyerni ott, mint mások.
Hát legyen így. Akar jobban nyerni, mint bárki más, erre minden képességed megvan, és hát nem is kívánhatok más, mint hogyha jövőre a karácsony körül majd újra beszélgetünk, akkor már valóban tartós legyen ez a szín választás adott esetben, akár a rózsaszín, akár a fehér, hogyha jönnek egyéb versenyek, akár a Giro után természetesen, akkor meg legyenek azok a bizonyos trikók is, azok a színek is, amelyek akár a Tournak, akár a Vueltának a sajátosságai. Akard jobban, és mi veled együtt akarjuk. És köszönöm. Természetesen szurkolni fogunk. Nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek, köszönöm. És nagyon sikeres 2022-es esztendőt kívánok, hiszen óriási feladatok, és nagy-nagy figyelem övezi majd ezeket a feladatokat, amik várnak rád. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, és bízom benne, hogy jövőre is találkozunk majd a Csisztu Channel YouTube csatornán, és követik a műsoraimat, iratkozzanak fel, és ennek a beszélgetésnek is érdemes, akár a hanganyagát is visszahallgatni a különféle podcast felületeken. Találkozunk 2022-ben is. Viszontlátásra! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztu Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor, valamint a mandiner.hu támogatását. Köszönjük a ruhákat a Guess Hungary-nek, az ékszereket a Zema Porcelán ékszerháznak. Köszönjük a szemüvegeket a kompletoptika.hu-nak. A műsor helyszínét a Cosmo Hotel biztosította. A Cosmo Hotel Budapest a The Leading Hotels of the World szállodacsoport egyik legújabb és egyetlen magyar képviselője. A több mint 100 évre visszanyúló kivételes történelmi vonatkozású műemlékvédelem alatt álló épület hazánk első és egyben legnagyobb távközlési központja volt. A Puskás Ferenc stadiontól és a Papp László sportarénától mindössze 10 perc autóút távolságra, sport és nemzetközi események alkalmával remek választásnak bizonyulhat. Az emblematikus múlt századi díszes elemek megőrzése mellett a tulajdonosok letisztult spanyol eleganciája is kiválóan tükröződik a restaurálás után. A 23 elegáns lakosztály és 61 tágas szoba egyedülálló kényelmet nyújt, míg az izgalmas külső terek, különleges éttermek és bárok az 5 csillagos szállodák szolgáltatásait felülmúlva egy felejthetetlen vendégélményt nyújtanak távol a nyüzsgőváros zajától.
Fizessen elő a Mandinerre. Mandiner, a polgári karakter.